Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, de hát elsősorban az Úr Jézus Krisztust, úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Zsolt, itt már sok mindent elmondtál rólunk, azért még talán maradt valami, de nem fogjuk elmesélni azt a mögöttünk álló közel, illetve 70, illetve közel 60 évet, illetve az együtt töltött közel 50 évet sem, hanem megpróbálunk valóban arról valahogyan tanúságot tenni, hogy a mi életünkben hogyan dolgozott és dolgozik az Isten.
Hát talán a legelső dolog, amit szeretnék kiemelni a sok-sok összetevő közül, a család iránti elkötelezettség az, ami talán elsősorban meghatároz bennünket. Na most azt hiszem, hogy egy olyan világban, ahol frontális támadás éri folyamatosan a családot, és egyáltalán nem véletlenül, ez jelértékűnek látszik az életünkben, és nem azért, mert remek emberek vagyunk, hanem azért, mert az Isten kegyelméből adódóan úgy vezetett bennünket, hogy egyrészt egymásnak adott bennünket, másrészt olyan hátteret adott mind a kettőnknek. Én egy 11 gyermekes családban nőttem fel, Mária pedig egy 5 gyermekes családban. Tehát ez már önmagában valamiféle hátteret biztosít ahhoz, hogy nekünk magunknak menet közben 6 gyermekünk született, 5 fiú és 1 leány. Jelenleg 8 már járkáló fiú unokánk van, egy meg talán most születik, vagy holnap, aki szintén fiú, változatosság kedvéért, és a tizedik az az előrejelzések szerint lehet, hogy lány, de ez még annyira bizonytalan, hogy nem beszélünk róla. Egymás között nyugodtan lehet, ugye? Tehát én azt szeretném egyértelműen kiemelni, hogy mi általában arról szoktunk beszélni, amit az Istentől kaptunk. Maga a János evangéliumában keresztelő Szent Jánosnak is azt mondja, amit az Úrtól kaptam, arról lehet beszélni. És azért fontos ez, mert például úgy látjuk, hogy a gyermekeink vonatkozásában az a 60 unokatestvér, aki körbeveszi gyermekeinket, az önmagában véve egy olyan látószöget biztosít, ami az eligazodáshoz elegendő, természetesen az Isten kegyelmével. Mert önmagában nem volna elegendő. Amit mi személy szerint próbáltunk hozzátenni, hogy mindig a helyünkön akartunk lenni. Ez mondjuk egy képzőművésznek önmagában véve nem olyan nagy nehézség, mert ott is, a képen is mindent a helyére kell tenni, és a kép elmondja nekem, én meg a képnek, hogy mindig minden a helyén kell legyen. Na most ez egyfajta rendet teremt, ami az Isten teremtési logikájában lévő rend, és nem pedig valamiféle a világból összeszedett ilyen-olyan információknak a visszaöblögetése vagy visszamondása, hanem azt, ahova igyekszünk, annak érdekében mindig a helyén legyünk, ez például az élet tisztelete, az élet elfogadása, ez az elsődleges szempont, ami mindegyikünknél nagyon fontos szempontként szerepel. És akkor még egy dolgot emelnék ki, most átadom a szót Máriának, mert egyet, hogy mennyi időnk van, azt még van, jó? Tehát én egy dolgot nagyon fontosnak látok kiemelni. Egy olyan tolongó és túl racionalizált, és hát igazából virtuális világban élünk lassan, ami a személyes találkozást szinte már ellehetetleníti. Márpedig nagyon fontos, és ezt éppen pont a Szentlélek erejében fontos kihangsúlyozni, hogy a személyes találkozásban és csak ott a transzcendens Isten valóban jelen van. Tehát nem a protokoláris kapcsolatokban, nem az ismeretségekben, hanem a személyes kapcsolatokban. Ez tulajdonképpen, ha próbáljuk megközelíteni, ez maga a szeretet, de ez egyfajta föltárulkozást igényel. És valljuk be őszintén, hogy az elmúlt majdnem 100 év erre nem nagyon biztatott bennünket, hogy ilyen kiszolgáltatottá tegyük magunkat. Tehát a személyes kapcsolatban jelenlévő Isten nélkül lehet vallási gyakorlatokat végezni, lehet klerikálisan is ateistává lenni, templomban, a személyes kapcsolatok hiányában. Mert nyilvánvaló, hogy a Szentlélek csak akkor tud megszólalni, ha valóban mi megadjuk azt a lehetőséget, hogy azt a nyitottságot, hogy megszólalhasson általunk.
Mi lehetne annál személyesebb és annál feltárulkozóbb kapcsolat, mint két egymásnak teljesen odaadott ember a házasságban, és ide ugye a lelki és a testi vonatkozásokat is értem. Mi lehetne ennél személyesebb? Azt gondolom, hogy egyetlen egy kapcsolat, az pedig az Istennel való kapcsolat. Mindannyiunkban, és ezt nagyon erősen érezzük mi, akik tényleg nagyon tudatosan, és nap mint nap, és percről percre, néha nem könnyen, máskor könnyebben, igyekszünk egymásnak odaadni magunkat, de érezzük azt, hogy van a lelkünkben, így szoktuk fogalmazni, egy belső szentély, ahova az Istennek van föntartott helye, bejárása. És hogyha ebben az egységben tudunk élni, nekünk mindig akkor sikerülnek a hétköznapok is, az ünnepnapok is, ha neki oda tudjuk magunkat adni, hogyha abban a megragadott állapotban tudunk élni, ami nem azt jelenti, hogy valami látomásos vagy valami elszállt állapot lenne, hanem egy olyan létodaadottság. Ha ez sikerül, akkor tudjuk odaadni magunkat a másiknak is igazán, hogyha a megragadottság megvan bennünk. Ezzel kapcsolatban 2-3 dolgot szeretnék most mondani. Beszélt János a család iránti elkötelezésről, illetve a család mint olyan, mint az élet bölcsője, mint az élet szent helye. Erről való gondolkozás, tanulás, tanítás témakörében. Azt gondolom, hogy kikerülhetetlen az a szó, hogy hivatás, amit gyakran ugye a papi hivatásra vagy szerzetesi hivatásra szűkítünk le. Ne felejtsük el, és mi igyekszünk ezt mindig észben tartani, hogy a házasság a szentség. Éppen úgy, mint ahogy a papság, a pappá szentelés, szenteltség és szentség. És bizonyos értelemben másképp, mint a szerzetesség nyilván, de egy profétai életállapot. Különösen a mai világban, ugye, amikor a házasságot igyekszik támadni, igyekszenek azt elhitetni velünk, hogy a házasság van válságban, pedig csak az ember van válságban. profétai állapot csak annyit elmondani, hogy nekünk jövőre lesz a 40 éves házassági évfordulónk, és hogy egyre szerelmesebbek vagyunk egymásba. Ugyan nem megharcolt harcok nélküli ez a szerelem, de valóban így van. Így van. Hivatásnak éljük meg tehát a házasságot, és ennek a hivatásnak azt gondolom, hogy az az alapja, hogy először megragadott bennünket, és elsősorban az Eukarisztiának a szerelme. Sokszor, amikor áldozni megyek, akkor úgy belém hasít, hogy miért nem szakad rám a templom teteje? Ugye azt érdemelném. És nem. Hanem az élő Isten a nyelvemre helyezi önmagát. Hát ez valami döbbenet. Ettől kezdve nem kell félnem az élet többi területétől, az életvállalásától, például amikor sorban jöttek a gyerekeink, akkor bizony nem volt mindig könnyű azt mondani, hogy igen, örömmel igyekszem várni ezt a gyermeket, mert azért az Istennek van humora, ki tud választani olyan élethelyzeteket, amikor az éppen az ember nagyon fáradt, nagyon elege van, és nagyon az erőinek végén érzi magát, és akkor jön az Isten, és azt mondja, hogy hát elég neked az én kegyelmem, hát most a magad erejébe akarsz bízni, hát lányom, hát majd én adok neked erőt. És ad. És adott. És tényleg ez a megragadottság, ez ad egy olyan hivatás érzést, hivatás tudatot is az embernek, hogy ha olykor szorongva is, ha olykor félve is, de ki tudja mondani azokat az igeneket, amiket például a házastársára kell kimondjon, a saját életére, a kettőnk életére, a gyermekeinkre kell kimondjon. És azért is nyargalok egy kicsit ezen a hivatásszón, mert óriási ajándéknak érzem azt, hogy tényleg az Isten kegyelméből, mert ehhez emberi erőfeszítéseket hozzá lehet adni, és meg is próbáltuk ezt, talán majd egy-két szót erről is mondunk, de tényleg csak az Isten kegyelmének lehet az tudni, hogy a gyermekeink közül mindenféle hivatásban és életállapotban élő emberek vannak, hiszen jelenleg hárman élnek a házasság szentségében a gyermekeink közül. Ketten szerzetesek a ferences rendben, az egyik volt is közöttetek a Jób testvér, és az ő öccse pedig szintén ferences szerzetes, ő felszentelt pap is. Egy fiunk van még, aki nagyon ügyesen őrzi a maga szabadságát, és amikor megkérdezik tőle, ő 32 éves testnevelő tanár egyébként, és egy igazán elhivatott pedagógus. Szóval amikor megkérdezik tőle, hogy hát mikor leszel már te is szerzetes, mint a tesóid, akkor azt mondja, hogy vagy pap, mikor leszel? Hát én még meg is nősülhetek, mondja. Hogyha pedig azt kérdezik tőle, hogy hát ugyan mikor nősülsz már meg, akkor közli, hogy hát ő még pap is lehet. Vagyis tényleg nagyon komolyan éli azt, hogy ez az Isten kezébe helyezett dolog. Ez nem olyan, hogy én kipedálozom az élettől. Lehet hozzátenni dolgokat, de az Isten az elhívó. Még talán nem tudja, hogy mire. Mi most már tudjuk, és mi most már azt is tudjuk, hogy ez a megragadottság eredményez olyat is, amit mi magunk is ferencesként, mert arról még nem volt szó, hogy a ferences világi rendnek vagyunk örökfogadalmas tagjai már jó sok ideje, tehát magunk is ferencesek. Szóval, hogy ez eredményez egy olyat is, és a ferencességben ez valahogy meg is fogalmazódik, hogy nem akarunk és nem akartunk birtokolni senkit és semmit. Nem akartuk a házastársunkat sem birtokolni, és nem akarjuk birtokolni, és nem akarjuk azokat az elképzeléseinket sem birtokolni, amik hát óhatatlanul vannak erős egyéniségű embereknek, aztán pláne vannak elképzelései. Mind a ketten azt gondolom, hogy meglehetősen erős egyéniségű emberek vagyunk, és néha ezeket az elképzeléseket sem könnyű odaadni. Néha az ember úgy érzi, és sok ilyen helyzet volt az életünkben, én bennem ez úgy fogalmazódott meg, hogy a tenyeremen hordozok valamit, amihez nagyon ragaszkodnék, és akkor az Isten elveszi. És úgy érzem, hogy a tenyerem bőre is ment vele. És akkor egyszer csak azon kapom magamat, hogy valami sokkal nagyobbat, sokkal szebbet helyezett ugyanabba a tenyérbe, ami az előbb még sajgott, mert letépődött róla a bőr. És ezt nagyon sokszor átéltük, és most már ugye így őszhajjal azt is átéltük, annyiszor, ahány gyermekünk van, hogy van egy második születés, amikor őket bizony el kell engedni. Amikor meg kell szülni mindegyiket külön-külön. Én annak idején azt hittem, hogy majd az elsőt meg kell szülni még egyszer, és akkor már úgy megy ez nekem. Nem, mindegyiket külön személyesen el kell engedni, hogy a saját életét élje, és a saját hivatását kövesse. És hogyha ez sikerül, akkor fantasztikusan sajátos baráti kapcsolattá alakul a gyermekeinkkel való kapcsolat. Most visszaadom Jánosnak a szót, aztán meglátjuk a többit.
Talán annyit emelnék ki, hogy a gyermekeink közül a hivatásuknak élő, mindegyik a hivatásának él, és hát szinte ezt semmivel nem tudjuk mi magyarázni, csak nagy alázattal szemlélni, hogy mind a hat teljesen gyakorló hívő. Hogy a különböző létállapotú hivatások, azok teljesen egyenértékűek. Mária mondta, hogy szentség. Igen, ez azért nagyon lényeges, mert a házasság szentségében, a szentségi jelenlétben, a szó egészen szoros értelmében, Krisztus jelenlétében nőhetnek fel a gyermekek. És nagyon igyekeztünk például mi, ehhez megpróbáltuk a magunkét hozzátenni, de nem azért, mert ezt előre kigondoltuk, de mégis ez kínálkozott a legjobbnak, hogy a gyermekeinket ne szolgáltassuk ki, különösen idő előtt ne szolgáltassuk ki intézményeknek. Mert a személyes kapcsolat felvételére igenis az anya öl a legalkalmasabb. Az egy transzcendens hely, ahol a létét kapta. És ott ülve a gyermek olyan személyes kapcsolat felvételére válik alkalmassá, hogy döntésképes ember lesz belőle. Én ezt sugallom, hogy természetesen meg kell próbálni ezt továbbadni, hogy ezt a bizonyos személyes találkozást, ami az Isten szavát személyre lebontva X-nek, Y-nak és Z-nek meg tudja adni, hogy ez nem elvont teológia, nem. Ez a mi személyes gyarlóságainkon keresztül is megszólalni képzülő Isten és megszólalni tudó Isten szava. És hiába mondtunk mi adott esetben, talán még ostobaságot is, mégis az Isten a görbéken egyenest írva megadta annak a gyermeknek a hivatását, amiből mi, a szülei tanulunk a legtöbbet. Azért ezt tegyük hozzá. Hiszen az élet, aki adott az Isten nekünk, az egy olyan üzenetet hoz számunkra, ami az életünk megoldását adja. És ha ezt a gyermeket kiszolgáltatjuk különböző intézményeknek, és nem fejtjük meg azt az üzenetet, amit ez a gyermek hoz, nekünk hoz, személyesen hoz, akkor ki fog kitől fogjuk megkapni azt az üzenetet, amit ő vele üzen az Isten? Senki mástól. Legyünk erősek. Senki mástól. Merjük vállalni azt, hogy őtőlük megkapjuk azt az üzenetet, ami nekünk is erőt biztosít ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni mindazt, amit Istentől kaptunk.
Meg néhány gondolatot szeretnék mondani ahhoz, hogy beszéltem a megragadottságról és az eukarisztiával való kölcsönös szerelemről, de nem lehet megkerülni ebben a témakörben azt sem, és nekem személyesen élményeim is vannak erről, hogy ma mi nők, és férfiak is persze, de most egy picit ránk nőkre hegyezem ki a dolgot, olyan világban élünk, amikor emancipáció címén férfiakat akarnak belőlünk csinálni. Torz férfiakat persze, mert hogy nőnek születtünk, tehát ez el van döntve. Bár már ezt is megkérdőjelezik ugye időnként, hogy ez a születés előtt van eldöntve. De egy torz világban élünk, én ezt nagyon átéltem egyébként, és 18 éves voltam, emlékszem rá, nem napra pontosan, de hát azon a tájon, amikor ez úgy nagyon-nagyon leesett nekem, hogy én egy olyan világban élek, ahol igazán a női értékek nem értékek, ahol állandóan a női egyenjogúságról harsognak, de ez nem az igazi női értékek mentén zajló dolog valahogy. Valami fals, valami nem igazi, valami nem kerek. És én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon tisztelem, és becsülöm a már reményeim szerint a mennyországban lakozó édesanyámat, de hát valljuk meg, hogy sok más anyával együtt ő például nem tudott annak örülni, hogy nőnek született. Valahogy nem tudott ezzel a létállapottal megbirkózni, vagy megbarátkozni igazán. És amikor nekem úgy ez is lekoppant, akkor azt mondtam a szűzanyának, hogy hát csinálj valamit, legyél már az én példaképpen meg a barátnőm, mert ez igazi minták híján vagyok valahogy. Vagy vetesd velem észre azokat a női mintákat, akik engem az életben majd segítenek, hogy nőies nővé váljak. És úgy legyek nagyon értékes, teljes értékű ember, hogy nőként jól érezzem magamat a bőrömben, hiszen a majdani, mert akkor még majdani, férjem is akkor tud majd engem igazán szeretni, hogyha én nőként tudok mellette állni. És azóta nagyon-nagyon sokszor érzem ezt, hogy valami különleges kapcsolat. Nehogy arra gondoljatok, hogy látomásaim vannak, vagy ilyesmi, de valami egészen különleges, bensőséges kapcsolatban érzem azt, egészen konkrét dolgokban is, hogy igen, ő segít nekem, ő az igazi nő, akit minden nőnek a példaképe, szüzeknek és anyáknak egyképpen. És azt gondolom, hogy ez segített abban is, hogy például az életemnek az egyik leggyönyörűbb, ha nem a leggyönyörűbb időszaka az a 17 év volt, amíg csak a gyerekeimet, csak persze sűrű idézőjelekben, csak a gyerekeimet neveltem otthon, illetve a családi közösséget, meg a baráti körnek a közösségét koordináltam. És ez a bizonyos, ugye, amit mondott János, nagyon sokszor átélt élmény, hogy az anya ül, meg abban a már megszületett gyermek is. Meg ahogy abból szépen úgy kioldalaz, nem is kiszakad, hanem úgy kioldalaz, mert szépen megérik. Meg aztán jönnek a nehéz kamasz évek, amikor megint jelen tudok lenni. És akkor én úgy szépen elgondoltam magamnak, hogy jaj, de jó, hát most nagyon sűrű az élet, 10 év alatt született a 6 gyerek, nagyon sűrű az élet, hát akkor majd, amikor ők fölnőnek, akkor én majd milyen szabad ember leszek, már olyan értelemben, hogy rengeteg sok időm lesz, még több könyvet fogok tudni olvasni, még több baráti társaságban, meg templomi közösségbe, stb. Tudok majd járni. És ez az Isten megint jót nevetett magában, gondolom, és mindenfélét kitalált számomra, de ezt azért mondom el, mert valahogy megadta azt, és azt gondolom, hogy valahogy ezen kéne dolgoznunk, fáradoznunk, megadta azt, hogy adta ezt az majdnem 2 évtizedet a gyerekeim közvetlen nevelésének, és utána adott megint most már több mint 2 évtizedet ahhoz, hogy mindenféle, amiből Zsolt is egy-kettőt itt említett, ugye a Pannonia szakra alapításától elkezdve a Hegyvidéki Családépítő Klubnak az alapításán, szervezésén keresztül, meg a Szapiencián keresztül, szóval valahogyan egyszer csak azon kaptam magamat, hogy álláshalmozó vagyok, a nélkül, hogy én ezt bármikor is akartam volna csinálni. És akkor megint csak átélem azt, hogy hát elég neked az én kegyelmem, mert ha néha végig gondolom, hogy mennyi mindent csinálok, akkor magam se tudom, hogy a csodába fér bele ez 24 órába, illetve x órába, de valahogy belefér. És azt érzem, hogy nem az én erőmmel csinálom, és egyre szebb az, hogy most már gyakorlatilag mindent Jánossal együtt csinálunk, lám most is itt együtt vagyunk, és a Családépítőklubban is együtt vagyunk, és a Szapiencián is olykor együtt vagyunk, és a Mária Rádiós műsorokban is együtt vagyunk. 2 műsort szerkeztünk, igen, ezt még nem is említettem. És valamit kihagytam, érzem, de nem tudom, Ferencesként is együtt vagyunk, na nem ragozom tovább, mert az időnk le is telt, azt gondolom, de ezt vegye mindenki biztatásnak, két ilyen őszember részéről, hogy úgyha az Isten tenyerébe helyezzük magunkat, nekem a kedvenc Zsoltárom egyébként a 138. ha zárójelben van a 138, majd otthon olvassátok el, elég hosszú, úgyhogy most azt nem terveztük elolvasni, de ugye, hogy már anyám méhétől fogva tesződted a testem. Ez, hogyha az ember úgy imádkozva elolvassa, akkor tudja, hogy mi az élet, hol a helye. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.